Prédikáció 2012. február 5.
Fennállva hallgassuk meg azokat a szent igéket, amelyek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az üzenetét szeretném hirdetni ma köztetek. Írva található Jeremiás próféta könyvében, a 9. fejezetben, a 22. és 23. versekben így. Ezt mondja az Úr. Ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék erejével az erős, ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag. Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr, aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a földön, mert ezekben telik kedvem. Így szól az Úr. Idáig Isten igéje, foglaljunk helyet. Ne dicsekedjetek! Olyan tiltás, amivel nehéz mit kezdeni. Ne dicsekedjetek! Egy olyan felszólítás, aminek nem tudunk megfelelni. Mit is akar mondani nekünk Jeremiás? Még jó, hogy felolvastam a lekcióba Pál apostol szavait, aki egy versenyről beszél. Egy futóversenyről, meg egy boxmeccsről. Pál apostolt nyilvánvalóan lenyűgözte a korabeli görög atlétika. Valószínű, hogy járhatott ilyen versenyen, hiszen annyira érzékletesen írja le ezt a képet, a versenyt az elharvadó koszorúért. Pál apostol tud erről a versenyről. Tud arról, hogy a verseny végén a győztes dicsőséget szerez magának, és dicsőséget szerez az országának. A verseny, a vágy a dicsőségre, a vágy a dicséretre és a dicsekvésre nagyon mély és nagyon emberi. Tulajdonképpen mindig szükségünk van rá. A gyerekek dicsekednek. Dicsekednek valakivel vagy valamivel. Dicsekednek a szüleikkel, dicsekednek a barátaikkal. Dicsekednek a játékaikkal. Aztán ez később is így van. A nagyobbak esetleg a mobiltelefonjukkal dicsekednek. Valamivel, amit megkaptak, amit megszereztek, aminek örülni tudnak, és amit meg akarnak mutatni a másiknak. Felnőtt és gyermek egyaránt. A szülő is szeret dicsekedni a gyerekével és a gyerekének a sikerével. Szükségünk van a dicséretre, szükségünk van a dicsekvésre, szükségünk van a dicsőségre, elismerésre, sikerélményre. Magyarországnak is nagy vágya és nagyon fontos lenne, hogy legyenek sikerélményei, nem csak egyéneknek, hanem országoknak, így hazánknak is. Egy sikerélmény megerősítené az önbecsülésünket. És talán az is gond, hogy abból olyan nagyon kevés van. Versenyezni, kitűnni, egyetlennek lenni, megkülönböztetettnek lenni, ez mind-mind benne van. Jónak lenni, különlegesnek lenni. Versengeni, győzni, elsőnek lenni. Ezzel kiérdemelni valakinek a dicséretét, elismerését és szeretetét. Elemi, mély vágy, amit nehéz letiltani. De miért beszél így Jeremiás próféta? Mi lehet az oka, hogy arról beszél, hogy ne dicsekedjen a bölcs a bölcsességével, az erős, ne dicsekedjék az erejével, a gazdag ne dicsekedjen a gazdagságával. Jeremiás korának a gondja az önteltség volt. Azt mondogatták egymásnak az emberek, hogy minden szép, minden jó, minden rendben van, mindennel meg vagyunk elégedve. Ezt mondták a vezető politikusok, ezt mondták a hamis proféták. Ezzel szemben Jeremiás egy vészmadárnak tűnt. Hiszen ő arról beszélt, hogy igenis a templom elpusztulhat, igenis a város elpusztulhat. Hiába mondogatják, hogy az Isten temploma, és azt nem érheti semmi baj, hogy ez az Isten városa, és ezt nem érheti semmi baj, mert az Isten megúvja, Jeremiás másról beszélt. És az ő szavai Isten káromlásnak tűntek. Hiszen Isten gondviselő. Istennek a népe az ő népe. Azt meg fogja védeni, meg fogja oltalmazni. Az ő templomát meg fogja oltalmazni. Minden jó, minden rendben van. És minél nagyobb lett a krízis, minél közeledett az összeomlás, annál jobban és annál erőteljesebben hirdették ezt a proféták, és hirdették ezt a királyok. Persze nyilvánvaló, ennek van egy másik oldala is. Minél közelebb a krízis, annál inkább megtörténik ez a fajta vakság, nem történhet meg, nem lehet velünk semmi baj. A másik oldalon pedig megjelenhet ennek az ellenkezője, hogy rémhírek terjengenek, mindenki elkezd pánikba esni és félni. Ilyen idők is voltak egy másik próféta történetében, Ézsaiás történetében, aki viszont ott arról beszélt, hogy nem kell pánikba esni. De Jeremiás helyzete más. Itt egy alvó, önmagával elégedetnek tűnő népről van szó, akinek ugyanakkor a vétkei az égre kiáltanak. Sem a bölcsesség, sem az erő, sem a gazdagság nem szolgálta a közösségnek a javát. Pedig mindegyikre szükség van. Bölcsességre, amiben megélhetem és megtapasztalhatom azt, hogy okos vagyok, hogy átlátom a dolgokat. Mindnyájan vágyunk erre a fajta bölcsességre. Szükségünk van az erőre. Hogy én erős vagyok, hogy én mindenre képes vagyok. Hogy kitartó vagyok. Hogy végig tudok menni az úton. És talán a gazdagságra is szükség van, amiben megtapasztalhatom a lehetőségeimet. Azzal, hogy birtokolhatok dolgokat. Ezek értékek. A gond akkor lett, amikor ez lett mindennek a mértéke. Ez lett a gond annak idején Jeruzsálemben, és azt gondolom, hogy ez a gond korunkban is. Ha mindennek a mértéke ez a fajta okosság, hogy én átlátok mindent, és hogy én mindig mindent átlátok, ha ez a mérték, hogy annál van a hatalom, annál van a biztonság, aki erős, és hogy ez a mérték, hogy azt mondhatja meg, hogy mi lesz, aki gazdag, akkor gond van. Akkor, ha én nem vagyok bölcs, nem vagyok erős, és nem vagyok gazdag, akkor senki se vagyok. Márpedig egyikünk sem szeretne senki se lenni. Ha ezek az értékek, akkor ezeket kell felmutatni. Ha ezeket igazából nem találom magamban, akkor el kell rejteni, hogy nem találom magamban. Nem ismerhetem be soha, de soha nem ismerhetem meg, hogy tévedtem, hogy nem vagyok elég bölcs. Ez, testvéreim, így van az egyéni életben, és így van a politikai életben is. Ez a mitosz. Tévedhetetlennek kell mutatkozni. Mert hogyha bevallod, hogy nem voltál elég bölcs, ha bevallod, hogy tévedtél, akkor még az is kiderül, hogy nem vagy elég erős. És ha nem vagy elég erős, akkor eltaposható vagy. Most ezt nem lehet megmutatni. Nem ismerhetem be a gyengeségemet sem lelkileg, sem szellemileg, sem erkölcsileg. Nem ismerhetem el a szegénységemet sem, mert akkor a többiek lenéznek, és engem fognak okolni, hogy én tehetek erről. Akkor vagyok biztonságban, ha azt mutatom, ami sokszor nincs meg. A gazdagságot, a bölcsességet és az erőt. Nyilván így volt ez Jeremiás korában. Nyilván a kereskedők elmondták, hogy milyen jó bizniszt, milyen jó üzleteket csinálnak, milyen jól ügyeskednek a két nagyhatalom árnyékában, Egyiptom és Babilon között. Nyilván az írástudók is elmondták, hogy ők mennyire bölcsek, mennyire remekül tudják az írásokból kikövetkeztetni azt, hogy nem történhet semmi baj, hiszen le van írva. Ők ezt jól átlátják. És nyilvánvaló, hogy a katonák is büszkék magukra, van elég erőnk, és ügyesen lavírozunk Egyiptom és Babilónia között, majd kiegyezünk Egyiptomba, jó szövetséget kötünk, és akkor győzünk Babilon felett. Akkor vagyok biztonságban, ha azt mutatom, ami nincs, azzal dicsekszem, ami igazából nincs, de mégis úgy tűnik, hogy ez minden dolgok mértéke. Tehát nem tehetem meg, hogy ne ezt mutassam. Mindezek gazdagság, bölcsesség és erő legtöbbször egyéni, individuális értékek. Akkor van rájuk szükség, amikor az élet arról szól, hogy versengünk egymással. Amikor arról szól az élet, hogy ki a legjobb. Ahogy Pál apostolnak a példája mutatja a versenyről. De a Szentírás ige folytatódik, és egészen más értékek jelennek meg itt. Felolvasom, hogy emlékezzünk rá. Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedik, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr, aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a Földön. Az előbbi hárommal szemben, a bölcsességgel, az erővel és a gazdagsággal szemben megjelenik a szeretet, a jog és az igazság. Olyan értékek, amelyek nem a versengésről, hanem az együttélésről, az egymásra utaltságról, az egymás támogatásáról szól. Mert a szeretetet úgy lehetne lefordítani, hogy együttérzés a másikkal. Mély és bensőséges kapcsolat a másikkal. A héber heszed szó ezt fejezi ki. A jog kifejezése a mispát, az a törvényt jelenti, talán így fordíthatnánk le a magunk számára most, hogy átláthatóság. Egy olyan világ, amiben van együttérzés, egy olyan világ, amiben a dolgok átláthatók, világos törvény és jogrendszer van. És az utolsó szó az igazság, az pedig stabilitást, megbízhatóságot jelent, ez a cödákás szó. Együttérzés, átláthatóság és megbízhatóság. Olyan értékek, amelyek a közösségnek az erejét adják, és nem az egyént állítják a középpontban. Csak az a gond, hogy ezekkel is lehet dicsekedni. Hogy ezekkel is lehet dicsekedni, ahogy látjuk Jézus egyik példázatában, a farizeus és a vámszedő példájában. Ahol a farizeus arra büszke, hogy ő mennyire igaz. Hogy ő egyébként mennyire együttérző. Hogy ő neki mennyire átlátható és világos életvezetési törvényei vannak. És közben arra büszke, hogy nem olyan, mint a vámszedő. Miközben azt gondolja magáról, hogy ő az együttérzés, az átláthatóság és a megbízhatóság oldalán áll, aközben a szavai elárulják őt, lenézi a másik embert. Akkor jutunk el a helyes mércéhez, ha odafigyelünk azokra a szavakra, amik megelőzik ezeket a közösségi értékeket. Aki dicsekedni akar, az azzal dicsekedjék, hogy ismer engem, mondja az Isten. Aki ért és ismer engem, és tudja, hogy én teremtettem. Én teremtettem a jogot, én teremtettem az igazságot, és én teremtettem a szeretetet. És hogy ebben lehetek, az az Isten kegyelmének a műve. Szabad-e dicsekedni? Azt gondolom, hogy igen, fontos, hogy legyenek olyan dolgok, olyan személyek az életünkben, akikre büszkék vagyunk, akikről dicséretet tudunk mondani, vagy amivel dicsekedni tudunk. De jaj nekünk, hogyha mindennek ez lesz a mértéke. És ha nem értjük meg, hogy mindezt Istennek köszönhetjük, hogy ő teremtette. Mert mi magunk sem vagyunk képesek önmagunktól elérni az együttérzést. Mi magunk sem vagyunk önmagunktól átlátható világot nem tudunk teremteni, és nem vagyunk megbízhatóak. Isten teremti mindezeket mi bennünk, ha megtaláljuk a helyes mértéket. Végül egy kis történetet szeretnék megosztani a gyülekezettel. Bizonyára mindenki olvasta a kis herceg történetét, és abban van egy érdekes kis rész az ő kis boldogság bolygójáról, ahol megjelennek a majomkenyérfák, amelyek zsenge korukban teljesen hasonlítanak a rózsára. És a kis herceg arra hívja fel a figyelmet, hogy amikor még kicsik ezek a majomkenyérfák, akkor kell őket kiszedni a földből, hogy a rózsáknak helyük legyen, mert ha megnő a majomkenyérfa, akkor mint a polip mindent behálóz a gyökerével, és fölfalja, és tönkreteszi a boldogság kis bolygóját. Pontosan ilyen az, amikor az emberben ez az ön reprezentáció, hogy én magamat mindenáron, mindenfölé akarom helyezni, túlnő. Minden tönkre megy. Nem önmagában baj tehát a dicsekvés, hanem az a baj, ez a fajta dicsekvés mindennek a mértékévé lesz. Erre akart minket ma igazából Jeremiás és Pál apostol megtanítani. Adja Isten, hogy ebben a bölcsességben tudjunk élni. Amen.